Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassa meg a gyülekezet azt a levélbeli szentigét, amit egyházunk erre a vasárnapra igehirdetési alapigeként kijelölt. Megírva találjuk Pál apostolnak a rómabeliekhez írt levelének második fejezetében a 14. verstől a 24. versig a következőképpen. Mert amikor a pogányok, akik nem ismerik a törvényt, természetes eszük szerint cselekszik azt, amit a törvény követel, akkor ezek a törvény nélküliek önmaguknak szabnak törvényt. Ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. Erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Azon a napon, amelyen megítéli Isten az emberek rejtett gondolatait, az én evangélium szerint, Krisztus Jézus által. Ha pedig te zsidónak nevezed magadat, aki a törvényre hagyatkozol, és az Istennel dicsekszel, és ismered az ő akaratát, és meg tud ítélni, hogy mi a helyes, mert megtanultad a törvényből, és meg vagy győződve arról is, hogy te vagy a vakok vezetője, meg a sötétben járók világossága, az oktalanok nevelője, és a kiskorúak tanítója, mivel tiéd a törvényben az ismeret és az igazság teljessége, ha tehát mást tanítasz, magadat nem tanítod? Aki hirdeted, hogy ne lopj, lopsz, aki azt mondod, hogy ne paráználkodj, paráználkodsz, aki utálod a bálványokat, templomrabló vagy? Aki a törvénnyel dicsekszel, a törvény megszegésével gyalázod az Istent? Bizony, miattatok káromolják az Isten nevét a pogányok között, úgy, amint megvan írva. Amen. Kedves testvérek, a mai vasárnap, Szent Háromság ünnepe utáni negyedik vasárnap témája, Isten hívása és a földi hivatásunk. Azaz, hogy a kereszténységünket a mindennapokban hogyan éljük meg. Pál apostol a rómabeliekhez írt levelében hosszasan taglalja azt, hogy mindenki bűnös. Minden ember kivétel nélkül. Akárha pogány, akárha zsidó, minden ember rászorul az Isten kegyelmére. Persze az, hogy mindenki bűnös, nem azt jelenti, hogy az egész világon, mindenhol a lehető leggonoszabbak az emberek. Hát éppen a felolvasott igeszakaszban is arról van szó, hogy a lelkiismeret még a pogányokban is munkálkodik. Tehát akár pogány valaki, akár zsidó, rászorul az Isten kegyelmére. Természetesen a cselekedetek nem mellékesek, nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem számít, hogy ki mit cselekszik, mert igenis fontosak, de általuk az üdvösséget nem lehet elnyerni. Márpedig az akkor élő zsidók azt gondolták, hogy ők igenis erre képesek. Azt gondolták, hogy hát ők rendelkeznek az Ószövetséggel, rendelkeznek azzal az életmóddal, amit akkor folytattak, és hogy az elég lesz az üdvösségre. És azt mondja Pál, hogy ez nem elég. Sőt, ezekkel a viselkedésükkel rajtuk keresztül káromolják az Istent. Tehát a keresztény, ott annak idején a zsidó gőgösségről, itt pedig a mai vasárnap a keresztény gőgösségről van szó. Arról, hogy esetleg lenézzük a másik embert, aki nem keresztény, aki ateista, és még lehetne sorolni. És ezzel a viselkedésünkkel szégyent hozunk az Isten nevére. Énekeltük a 474-es számú énekben, gőggel mások szívében ne olts hát bánatot. Bizony sokszor így viselkedünk mi keresztények, pedig nem kéne. Van úgy, hogy egy hitetlen ember normálisabban, szebben viselkedik, mint egy keresztény. Ez nagyon megdöbbentő, de előfordul. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy ott van a lelki ismeret a szívében. Azt mondja Pál, hogy ezzel bizonyítják, hogy a törvény cselekedete be van írva a szívükbe. erről lelkiismeretük és egymást vádló vagy éppen védő gondolataik együtt tanúskodnak majd. Tehát a lelkiismeret ott van minden ember életében. Egy nagy evangélizátor azt írta, hogy a lelkiismeret a legjobb szövetséges a keresztény üzenet átadásában. Mert a keresztények üzenetét nem a semmibe adják tovább, az evangéliumot, hanem olyan táptalajba kerül, ha valakinek a lelkiismerete még él, amely keresztül van kötődési pontja. Így meg lehet szólítani az embereket. Tehát föl lehet tenni a kérdést, hogy a mai embernek van egyáltalán lelkiismerete? Azt kell mondani, hogy van. Lehet, hogy nem látszik, meg a hangadók a világban nem azok, akik lelkiismeretesek, de mégis vannak. Sokfelé, sok-sok hivatásban, ha nem lennének, akkor összeomlott volna már a világ. Ezért tudunk működni, ezért áll még fenn a világ, hogy vannak becsületes emberek. Még azok is, akiknek talán nem is keresztények. Nem azt jelenti, hogy ez elég az üdvösséghez, mert nem elég, de minden esetre a világ fenntartásában az igenis szerepet játszik. Tehát, hogy becsületes, lelkiismeretes orvosok, ápolók vannak, tanárok vannak, és még lehetne sorolni a különféle hivatásokat. Isten azt akarja, hogy mi akár a lelkiismeretünkre, akár a törvényre, az Isten törvényére hagyatkozva, ő szerinte való módon becsületesen éljünk. Persze sokan nem ezt teszik. Sokan vannak, akik nem az Istenre figyelnek, hanem mindenféle ördögi tanításokra. És hát ezzel is tele van a világ. Tehát Isten azt akarja, hogy mi ráhallgassunk, kövessük azt, amit ő mond nekünk. De föl lehet tenni a kérdés, hogy mi is a lelkiismeret? Az, amely megmutatja minden embernek, hogy mi a jó és mi a rossz. Rámutat arra, hogy mit szabad megtenni, és mit nem szabad. És olyan is előfordul, hogy valakire ráparancsolnak, és megteszi akár a rosszat, akkor utólag is megszólalhat ez a lelkiismeret. És azt mondja, hogy te rosszat tettél. És függetlenül attól, hogy ki milyen nevelést kapott. Függetlenül attól, hogy ki milyen kultúrában nevelkedik föl. Ez minden embernek a szívébe ott van, és megszólal. Még, azt kell mondani, még a bűnözőknek az életébe is. Bizonyára ismerjük Arany Jánosnak az Ágnes asszony balladája című művét, amelyben egy asszonyról van szó, akinek a szeretője megöli az asszonynak a férjét. Biztos ismerjük ezt a kis balladát. És abban a történetben az asszony ugye ott áll, mossa a lepedőt, a véres lepedőt, és jönnek érte, elviszik, börtönbe teszik, aztán jön a tárgyalás, képzeletbeli tárgyalás, vagy valóságos, vagy képzeletbeli, ezen lehet gondolkozni. És a tárgyaláson ugye elmondják, hogy hát a szerető az már vallott, bevallotta, hogy megölte a férjet, most valljon ő is. És az asszony próbálja bizonygatni, hogy ő normális, hogy nem bolondult meg, hallja, érti, hogy mit mondanak neki, próbál viselkedni, de csak azt kérdezi, hogy akkor most ő hazamehet-e, mert sok a munkája, mert mosni kell neki. Ugye ez a lelkiismeretnek a megszólalása. Aztán az a lelkiismeret összezavarodik teljesen, már az agya is összezavarodik, aztán hazaengedik, és azt mondják, hogy jó, hát akkor menjél csak haza, mosd azt a lepedőt. És azt mossa, akkor is mossa, amikor már teljesen tiszta, akkor is mossa, amikor már szétfoszlik. Mert a lelkiismeret az megszólal, és nem lehet elhallgattatni. Ugye, persze mondjuk, hogy hát igen, van akinek van lelkiismerete, és meg minket csinál egy-két ember, és azt hogy bírja elviselni? Hát úgy, hogy a lelkiismeret az egyszer elnémul. Ha újra és újra vétkezik valaki, akkor egyszer csak elnémul a lelkiismeret. Föl lehet tenni a kérdés, hogy vajon a keresztény ember életében, a hívő ember életében is szerepet játszik a lelkiismeret? Mert ugye itt Pál a pogányokról beszél. Vajon a keresztény ember életében, a hívő ember életében ott a lelkiismeret? Igen. Megszólal. Az Ószövetségben is megszólalt, amikor ugye József bibliai József Egyiptomba kerül, és ugye saját testvérei eladják rabszolgának, aztán rabszolgaként Potifár házába kerül, és a felesége Potifárnak ki akar vele kezdeni, és ő azt mondja, hogy nem. Megszól a lelkiismeret, azt mondja, hogyan tehetnék ilyet vétkezve az Isten ellen. És szól a lelkiismerete. Aztán később, ugye híres hívő ember pedig Dávid, neki meg nem szólal meg a lelkiismerete, amikor Betsabéval vétkezik. Hogy van ez? Hát úgy, hogy valamikor valaki figyel, Isten férő, valamikor meg gőgössé válik. És Dávid is így vált gőgössé, hogy ő már mindent tud, ő mindent helyesen tesz. A mai vasárnap Isten ettől akar minket megóvni, hogy ne váljunk gőgös emberré, hanem kövessük a lelkiismeretnek a szavát. Ne hallgattassuk el. Igen, még a keresztény embert is vezeti a lelkiismerete, és erőt ad. Luther Mártont is vezette a lelkiismerete. Ugye vannak, akik azt magyarázzák, próbálják én pszichológiai alapon magyarázni, hogy hát túl erős volt a lelkiismerete, meg túl érzékeny volt. Én azt hiszem, azt gondolom, hogy nem, hanem Luther figyelt az igére, az Isten akaratára, és nem alkudott meg. 1521-ben meg kellett jelenni neki a Wormsi birodalmi gyűlésen, 5. Károly császár előtt, és föltették neki a kérdést, hogy visszavonja-e a tanait. Megtagadja-e azokat a könyveket, amelyeket írt. És Luther nem egyből válaszolt, hanem azt mondta, hogy kérek egy kis gondolkodási időt, kapott egy napot rá. Aztán amikor kiállt, kérdezték, hogy na, akkor most megtagadod, vagy nem tagadod meg? Visszavonod, vagy nem? Ugye Luther ott az életével játszott, előtte állhatott a példa, hogy ugye jó 100 évvel korábban, 1415-ben Konstantinopolban Jan Husnak kellett megállni, a cseh előreformátornak, és hiába volt neki is menlevele luxemburgi Zsigmondtól, nem menekült meg, megégették mágián. Luther is gondolhatta ezt joggal, hogy hát hiába van neki is menlevele, hogy őt nem bánthatják, tehát vajon mi lesz? És akkor azt mondta Luther, hogy ha nem győznek meg a Szentírás és a józanész alapján, nem vonok vissza semmit, mert nem tanácsos, hogy az ember lelki ismerete ellen cselekedjék. Itt állok, másképp nem tehetek, Isten engem úgy segéljen. Tehát nem tanácsos, hogy az ember a lelki ismerete ellen cselekedjék. És a mai világban is nekünk hallgatnunk kell a lelki ismeretünkre. Persze van helytelen lelki ismeret és rossz is. Ha megnézzük az új szövetséget, sokféle jelzővel illeti az írás, a Biblia a lelki ismeretet. Például Pál apostol a Korintusiakhoz írt első levelében beszél az erőtlen lelki ismeretről. Beszél arról, hogy van olyan keresztény ember, akinek erőtlen a lelkiismerete, és például nem meri megenni a húst, amit a piacon vásárolt, mert, vagy meghívják vendégségbe, akkor sem meri megenni, mert azt gondolja, hogy bálványázati hús. Mert annak idén az volt a szokás, hogy ugye bálványisteneknek áldoztak mindenféle állatot, és ami megmaradt, hát nem ettek meg mindent, meg nem égettek el mindent, eladták a piacra. És azt mondja Pál, hogy ilyenkor nem kell a lelkiismeret miatt aggódni, hogy most vajon milyen, mi lesz, most vétkezek, vagy nem vétkezek. Mert nem számítanak ezek a bálványok. Ám, de ha valaki azt mondja, hogy ez bálványázati hús, akkor ne edd meg. Tehát erőtlen lelkiismeret, ilyen is van. Aztán van gonosz, meg szennyes lelkiismeret, beszél erről a Biblia, amikor már valaki annyira elsüllyedt a bűnnek a mocskába, hogy már nem is érzés. És tényleg legkirívóbb bűncselekmények elkövetése után is nyugodtan tud valaki aludni. Van ilyen. De az Isten meg tudja tisztítani a mi lelkiismeretünket. A zsidókhoz írt levélben ezt olvassuk, a 8. fejezetben. A Krisztus vére, aki örökkévaló lelke által önmagát áldozta fel ártatlanul az Istennek, mennyivel inkább megtisztítja a lelkiismeretünket a holt cselekedetektől, hogy szolgáljunk az élő Istennek. Tehát Isten megtisztítja a mi lelkiismeretünket. Hit által megtisztul a mi lelkiismeretünk is, és helyre áll. Minden embernek van lelkiismerete, és van, aki azt mondja, hogy hát valami jót kell tenni. Valami jót kell tenni, helyre kell hozni, amit elrontottam. És ezt lehet látni például, hogy vannak olyan gazdag emberek, akik adományoznak. Mindenfélét segítenek itt, segítenek ott, és azért, mert a lelkiismeretük megszólal. És azt mondják, hogy hát valamit kell tenni. Hát, ha ezáltal megmenekülünk. Úgyhogy azt kell mondani, hogy hát szép dolog, meg jó is, hogyha ezt teszi valaki, segít a bajban lévőknek, de ez nem elég. Hitre kell jutni, meg kell térni az Istenhez. Persze azért azt is el kell mondani, hogy nem mindenki, aki jót tesz, azért teszi, mert a lelkiismerete megszólalt, sokszor azért teszi, hogy hát a hírneve emelkedjen. Tehát kell, hogy megtisztuljon a mi lelkiismeretünk. Aztán az Isten adhat jó lelkiismeretet a hívő embernek. Például Péter apostol az első levélében ezt mondja, hogy a keresztség, amely nem a test szennyének lemosása, hanem könyörgés Istenhez jó lelkiismeretért a feltámadott Jézus Krisztus által. Tehát Isten adhat nekünk jó lelkiismeretet. És vezessen is minket, mert a mai világban erre is szükség van. Tehát jó, fontos mondjuk a Biblia ismeret, fontos az, hogy az ember tisztában legyen sok mindennel, de nem elégséges. Mert a tudás önmagában gőgösséget okozhat, és hitetlenséget. Tehát nem elég az, hogy az ember ismeri az Isten akaratát, cselekedni is kell. És hogyha valaki engedelmeskedik az Istennek, az egyre jobban aztán megismeri az Istennek a akaratát. Isten adja, hogy mi figyeljünk a lelkiismeret hangjára. A mai világban előszeretettel hivatkoznak a lelkiismereti szabadságra, hogy neki joga van erre, meg joga van arra. Azt kell mondani, hogy ez szép dolog, de a lelkiismereti szabadság nem csak arra vonatkozik, hogy valami nagyon butaságot meg lehet csinálni, mert sokan ugye ezt teszik a világba, hanem arra is jó a lelkiismereti szabadság, és a keresztényeknek előbb-utóbb, hát erre igencsak kell hivatkozni, hogy a rosszra is nemet tudjunk mondani. És ha azt mondják, hogy rosszba kell megállnunk, azt kell követnünk, akkor nemet kell tudni mondani rá. És a nyugati világban már most ezt lehet látni, hogy sok istentelenségre próbálják rávenni az embert, hogy vegyen részt benne. És akkor azt kell mondani, hogy mi nem. Én szembe állok, és a lelkiismeretre nem hallgatok, és ezt meg ezt nem tehetem meg. Tehát ugye hallottunk olyat, hogy Nyugat-Európában vagy Amerikában egy orvost elővettek azért, mert azt mondta, hogy ő bár szülészni gyógyász, de nem vesz részt az abortuszba. És mert a lelkiismerete ezt nem enged, és még lehetne sorolni, vagy mondjuk a eutanáziába. Ő nem vesz részt, neki a lelkiismerete ezt nem engedi meg. És akkor elővették, és azt mondták, hogy már pedig neked ez kötelességed, te alkalmazott vagy, így ez szerint kell eljárnod. És ő azt mondta, hogy nem, ha kell, akkor elbocsátják. Akkor se vesz részt benne. És lehetne sorolni a példákat. Isten adja, hogy tehát a mi lelkiismeretünk élő legyen, és megszólaljon. Ez nem azt jelenti persze, hogy akkor mindenkit ki kell oktatni, mert akkor megint a gőgösség bűnébe eshetünk, hanem először magunkat kell megvizsgálni, és magunknak kell majd elszámolni az Isten előtt. Jézus azt mondja, hogy először vedd ki a saját szemedből a gerendát, hogy aztán kivehesd másik szeméből a szálkát. Isten adja, hogy mi megtisztuljunk, Isten adja, hogy átformálódjunk, és neki tudjunk szolgálni ebben a világban. Amen, imádkozzunk. Istenünk, mindenható atyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz minket, köszönjük, hogy te szeretsz minden embert, és a lelkiismeretet adtad minden ember szívébe. Add, Urunk, hogy mi is figyeljünk a te akaratodra, akár megszól a lelkiismeretünk, akár igédből meglátunk valamit, add, Urunk, hogy azt megcselekedjük. Az, hogy ne legyünk mi lázadók veled szembe, hanem engedelmeskedjünk mindenkor neked. Te újíts meg minket, add, hogy ne váljunk önigazzá, gőgössé, hanem mindig alázatban szolgáljunk neked is, embertársainknak, és a te dicsőségedre élhessünk. Amen.